Kedves hallgatom! Nagyon világossá akarom tenni, hogy véleményem szerint bizonyosak lehetünk az üdvösségünkben, mert a Szentírás ezt nagyon kiemeli. Pál így ír a Római Levél 8. részének első versében. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Az apostol kifejleszti ezt a nagy igazságot egészen addig a győzelmes csúcsig, amikor bátran kijelenti, kivádolná az Isten választottait. Isten, aki megigazít. Római Levél 8. rész 33. vers. Isten trónja a leggyengébb, legalázatosabb embert is megtartja, aki Krisztushoz jön bizalommal, és ma nincs Isten teremtett világában egyetlen értelmes lény sem, aki vádat hozhatna fel azok ellen, akik megigazultak az ő vérében való hit által. Pál folytatja a Római Levél 8. részének 34. versétől a 39. verséig. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Krisztus Jézus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Kiválasztana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség? Vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Vajon ez kielégít téged? Akkor folytassuk. Pál még nem fejezte be, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Említhetsz-e valamit, amit Pál nem említett ebben a fejezetben? Találsz-e bármit, ami elválaszthatna téged Krisztus szeretetétől? Hadd mondjam el neked, hogy ez a lista mindent tartalmaz, ami csak elképzelhető. Itt van a biztosítékunk arra, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől, sem láthatók, sem láthatatlanok. Sem földiek, sem természet fölöttiek nem választhatnak el minket Isten szeretetétől, amely az Úr Jézus Krisztusban van. Az Úr Jézus Krisztus szintén hatalmas kijelentéseket mondott, ami abszolút biztonságunkról. Figyelj csak őt, bízzál és higgy benne. Isten szava élő és ható. Jézus mondta János evangélium a 10. részében. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Milyen életet kapnak? Örök életet. Ha elveszítheted, akkor az nem örök élet. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Ez nem attól függ, hogy mennyire vagy képes ragaszkodni hozzá, ez azon alapul, hogy ő képes téged megtartani. Azt mondja itt végtelen bölcsességgel és az Istenség teljes hatalmával, hogy meg tud minket tartani, és hogy akik bíznak benne, soha el nem vesznek. A kérdés ez, bízol-e Istenben, aki mindenható, vagy olyan Istened van, aki vereséget szenvedhet? Csak néhányat idéztem a Szentírás fejezetei közül, amelyek teljesen világossá teszik, hogy nem veszhetünk el, miután beleszülettünk Isten családjába. Isten gyermekeivé váltunk a Krisztusban való hit által. Mihelyt valaki Isten fiává lesz a Krisztusban való hit alapján, örök élete van. Nem fogadhatok el olyan magyarázatot, hogy a zsidókhoz írt levél 6. részének 4. versétől a 9. verséig terjedő szakasz olyan emberekről szól, akik valamikor megváltást nyertek, és később elveszítették üdvösségüket. Van egy második magyarázat is, ami figyelmet érdemel. Egyesek azt állítják, hogy ez képzeletbeli esetet ír le. Ha elesnének, csupán az eshetőség áll fenn, hogy ez megtörténhet. Az író nem azt mondja, hogy megtörténik, csak mint lehetőséget említi. Akik állítják, hogy ez a helyes magyarázat, hangoztatják, hogy ez a legnagyobb ha a Bibliában, és én egyetértek velük. Ha nem fogadnék el más magyarázatot a zsidókhoz írt levél eme fejezetéről, akkor ezt választanám. A harmadik magyarázat kimutatja, hogy a zsidókhoz írt levél 6. részének 6. verse szerint valójában nem a ha szócska áll a görögben. Ez participium, amit úgy kell fordítani, hogy miután elestek. Ezért egy másik magyarázattal állnak elő, mely szerint ezek nem igazi hívők. Csak vallják, hogy keresztjének, de nem azok. Ezt a nézetet sem tudom elfogadni, jól lehet ilyen tudósok, mint Matthew Henry, F.W. Grant és J.N. Darby ezt képviselik, akár csak C.I. Scofield kitűnő magyarázatos bibliájában, amellyel érzésem szerint minden kereszténynek rendelkeznie kellene, jól lehet a jegyzetekben adott magyarázatai nem mindig pontosak. Nem fogadom el azt a nézetet, hogy ezek csak vallják a hívőséget, de nem igazi hívők. A Biblia nem beszél azokról, akik csak vallják, hogy keresztjének. Ezek hitehagyók az egyházban. Például Péter ezt írt a 2. levelében. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd. A kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban hempereg. Péter 2. levele, 2. rész, 22. vers. Ezek az emberek csak vallották a hívőséget, és nem voltak valódi hívők. De a zsidókhoz írt levél 6. részében igazi hívőkről van szó, mert ez sokféleképpen kifejezi. Ha visszalapozunk a 4. fejezethez, hogy végigvegyük az egész szakaszt, megfigyelhetjük, hogy ezek az emberek eltompult hallásúak. Zsidókhoz írt levél 5. rész 11. vers. És nem azt mondja, hogy holtak bűneikben és vétkeikben. Efézusi levél 2. rész 1. vers. A zsidókhoz írt levél 5. részének 12. versében ezt olvassuk. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédének alapelemeire, mint akiknek tejre van szükségük. Azért kell nekik a tej, mert még csecsemők. A megtéretlen embernek nem tejre, hanem életre van szüksége. Újjá kell születnie. Halott a bűneiben és vétkeiben. Miután újjá születik, segít neki a tej. Ezért úgy vélem, a zsidókhoz írt levél írója kezdő keresztényeket szólít meg, és arra sürgeti őket, hogy haladjanak a nagykorúság felé. Vannak más igemagyarázók, akik szerint itt az 1. században élt zsidó hívőkről van szó, ezért a figyelmeztetést rájuk lehet alkalmazni. Amikor a zsidókhoz írt levél elkészült, a templom még mindig állt, és az író figyelmezteti a zsidó keresztényeket arra, hogy forduljanak el az áldozati rendszertől, mert ezáltal azt ismernék el, hogy Jézus nem halt meg bűneikért. Ezért, akik ezt az érvelést követik, azok szerint a zsidókhoz írt levél 6. részének 4., 5. és 6. verse csak a kor zsidó keresztényeire vonatkozik, és nem utal senkire sem a mi korunkban. Van egy másik csoport is, amely a zsidókhoz írt levél 6. részének 4. versében található lehetetlen kifejezést hangoztatja. Lehetetlen, hogy megújuljanak, vagyis lehetetlen az embernek, de nem lehetetlen Istennek. Ez arra emlékeztet minket, amit az Úr Jézus mondott. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Máté evangéliuma 19. rész 24. vers. Természetesen lehetetlen bármelyikünknek saját erőnkből bemenni a mennyországba. Van megváltónk, van szabadítónk. Ezért ez megint egy olyan magyarázat, amelyet nem tudok elfogadni. Láthatod, sokféleképpen magyarázzák ezt a fejezetet, és természetesen vannak mások is, akiket nem említek. Most következik egy olyan magyarázat, amely valódi áldás volt a szívemnek, és bízom benne, hogy türelmesen, gondolkodva követsz, és félreértés nélkül megvizsgálhatjuk. Mivel minden eddig hallott magyarázattal elégedetlen voltam, ezért igazán elszomorodtam. Aztán néhány évvel ezelőtt fölvettem egy példányt a Biblioteka Sacra című kiadványból, amelyet a Dallasi Teológiai Szeminárium adott ki, és elolvastam Dr. G. B. Rowell cikkét a zsidókhoz írt levél 6. fejezetéről, aki akkor Brit Columbia Victoria városában a központi baptista gyülekezet lelkipásztora volt. Magyarázata a legjobb, amit eddig hallottam. Teljes mértékben el tudom fogadni. Ez nem olyan magyarázat, amit én dolgoztam ki. Jól lehet, kissé átalakítottam, hogy megfeleljen saját értelmezésemnek. Először is hadd hívjam fel figyelmedet arra, hogy az író ebben a fejezetben egyáltalán nem az üdvösség kérdéséről tárgyal. Hiszem, hogy a megváltottakat írja le, akik megvilágosultak. Megízlelték a mennyei ajándékot. A Szentlélek részeseivé váltak. Megízlelték Isten drága igéjét és a jövendő világ erőit. A szöveg teljes hangulata elárulja, hogy azokról a jutalmakról beszél, amelyek az üdvösség eredményei. A 6. versben ezt mondja, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek. A megtérésre Isten a hívőket szólítja fel. Például olvasd el a Kis-Ázsiában élő 7 gyülekezetnek küldött 7 levelet, ahogy azt a Jelenések könyve 2. és 3. fejezetében találjuk. Mindegyik gyülekezetnek azt mondja, hogy térjen meg. Ez az ő üzenete a hívőknek. Tehát a zsidókhoz írt levél szerzője az üdvösség gyümölcséről beszél, nem az üdvösség gyökeréről. Figyeld meg ismét a 9. verset. Belőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Az író a keresztény élet gyümölcséről és arról a jutalomról beszél, amelyet ennek eredményeképpen megnyer. E fejezet hangulata figyelmeztet arra az eshetőségre, hogy elveszíthetik jutalmukat. Fennáll a veszély, mondja Pál, hogy egész munkánk megég, és semmink sem marad, amiért megjutalmaznának, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. 1. Korintusi levél, 3. rész, 11. verstől a 15. versig. Minden hívő munkáját a tűz próbálja ki, és a tűz éget. Amit ma Krisztusért teszel, a tűz próbája alá kerül. Például azok a számok, amelyeket egyes prédikátorok nyújtanak arról, hogy hány megtérés történt, majd a tűz próbájába kerülnek, és az a tűz nem ismer kíméletet. A tűz mutatja meg, hogy testiesen vagy a lélek hatalma által munkálkodtunk. Ha csak fa, széna és szalma lesz a munkánk, akkor az mind megég. Egy napon minden hívő odaáll Krisztus ítélő széke elé. Bár csak ráhelyezhetném a hívők szívére, hogy az nem valamilyen elhanyagolható találkozás lesz, amikor az Úr Jézus megveregeti a hátunkat és ezt mondja, Te nagyon jó vasárnapi iskolás voltál, nem mulasztottál egy vasárnapot sem 10 éven keresztül. Nagyon csodálatos vagy. Az Úr ennél mélyebbre megy, majd megvizsgál, és megtekinti, hogy termette gyümölcs az életedben. Növekedtél-e a kegyelemben és az ő megismerésében? Bizonyságot tettél-e róla? Oda szántad-e neki az életedet? Áldássá lettél-e másoknak? Nem vagyok biztos benne, hogy örömmel várom Krisztus ítéletének napját, mert ő engem is tetőtől talpig megvizsgál. Nem azért vizsgál meg, hogy üdvözüljek, hanem azért, mert már megváltást nyertem. Megvizsgál azért, hogy kaphatok-e jutalmat vagy nem. Most figyeld meg, hogy az író így illusztrálja a keresztény élet gyümölcsét. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől, amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett. Közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Zsidókhoz írt levél, 6. rész, 7. és 8. vers. Ha a hívő gyümölcsöt terem, áldást nyer Istentől. Ha töviset és bogáncsot terem, nem kap jutalmat. Amikor Pál apostol Titusnak, a fiatal prédikátornak írt, akkor a cselekedetek kérdésével foglalkozott. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 5. vers. Ennek alapján az ember hajlamos arra gondolni, hogy Pál nagyon fölemeli a jó cselekedeteket, de ugyanannak a fejezetnek a 8. versében ezt írja. Szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni. A jó cselekedet nem függ össze az üdvösség kérdésével, hanem amikor valaki Isten gyermekévé válik a Krisztusban való hit által, a cselekedetek nagyon fontossá lesznek az életében. Ha keresztény vagy, akkor fontos, hogy keresztény életet élj. Amikor egyetemi hallgató voltam, a pszichológusok azt a kérdést tárgyalták, hogy melyik fontosabb, az öröklés vagy a környezet. Pszichológiai professzorom érdekes választ adott. Azt mondta, hogy mielőtt megszülettünk, az öröklés volt a fontosabb, de miután megszülettünk, a környezet jön inkább számításba. Helyezzük át ezt a gondolkodási fonalat mostani tanulmányunkra. Mielőtt újjászülettél, a cselekedetek nem jöttek számításba, mert nem Istenért tetted. Azokat nem fogadja el. A Szentírás mondja, hogy az ember igazsága szennyes ruha az ő szemében. Ézsaiás könyve, 64. rész, 6. vers. Nem számíthatsz arra, hogy Isten elfogad egy csomó szennyes ruhát. Ő elfogadja a bűnösöket, de csak a Krisztusban nyert megváltás alapján. Amikor elfogadjuk Krisztust, mint megváltónkat, onnan születünk és Isten gyermekeivé leszünk. Amikor ez bekövetkezik, akkor ahogy Péter mondja, ez válik érvényessé ránk nézve. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele, 2. rész, 9. vers. Miután megváltást nyertél, ezt jó cselekedetekkel bizonyítod a világ előtt, hogy Isten megváltottja vagy. Ezért a kereszténynek valamit be kell mutatnia, és ezt ítéli meg Jézus Krisztus. Ha a keresztény gyermekesen él továbbra is, és csak mindig bajt kever, és nem vezeti Krisztushoz az embereket, akkor bizonyára nem lesz jutalma. Valójában szégyen éri az ő megjelenésekor. Imádkozzunk. Uram Istenem, köszönöm, hogy rám is érvényes ez az ige. Az, hogy választott nemzetséghez, királyi papsághoz, szent nemzethez tartozom, Isten tulajdonba vett népének vagyok a tagja, és hirdethetem nagy tetteit annak, aki a sötétségből, az ő csodálatos világosságára hívott el engem. Ámen.